majoritatea țărilor reprezentate în forumul mondial. Discursurile stereotipe, având ca obiect acuzarea Israelului, au fost marcate doar de intervențiile delegatului Israelului, care au avut un ton deosebit de vehement, definind politica conducătorilor Siriei, a doua țară pe lista statelor care sprijină terorismul, drept o politică periculoasă pentru stabilitatea regiunii. Delegatul Statelor Unite, continuă ziarul, a atras atenția asupra proporțiilor atentatului de la Haifa, ca și asupra politicii duplicitare a celor din fruntea autorității palestiniene, care, în pofida promisiunilor, nu întreprind nimic împotriva organizațiilor teroriste. Satisfacția produsă în teritorii de masacrul de la Haifa, prezentarea sinucigașei ca fiind o intelectuală, absolventă a Universității Americane din Aman, nu face decât să confirme nocivitatea fundamentalismului islamic, inamicul cel mai activ al civilizației. Israelul este în prima linie de apărare a acestea și dreptul său de a acționa prin toate mijloacele de care dispune este incontestabil, conchide Ultima Oră. Până aici, revista presei israeliene, redactată și prezentată în această seară de Ioni Tuvia.
La noapte și mâine, cer parțial noros până la senin și o ușoară creștere a temperaturilor, care vor atinge în orele prânzului, la Ierusalim și Haifa 29 de grade, Tel Aviv 28, Berșeva 31, iar la Eilat 37 de grade. Programul de astă seară a luat sfârșit. Tuturor ascultătorilor noștri, Shalom Rav și bună seara din Ierusalim!
Ko Israel, az izraeli rádió magyar nyelvi adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5764 Tisriho 12-e, a polgári naptár szerint 2003. október 8-a van 19 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat Shalom, híradásunk tartalmából. Kormányválság Izraelben. Folytatódik a sztrájk a kikötőkben és a kormányhivatalokban. Újabb kelet-jeruzsálemi Hamas-sejt rendőrkézen. Híreink után Ádám Ráhel írását hallhatják a jomkipuri háborúról. A mai híreket szerkesztette és a mikrofonnál Vázsonyi Ágnes. Kormányválság Izraelben. A Nemzeti Vallásos Párt a Mafda képviselői kiválással fenyegetnek, mivel a kormány a rabbinikus bíróságokat mai határozatával az igazságügyminisztérium alá rendelte. A szavazáson a kabinet 18 szavazattal 3 ellenében megszavazta a javaslatot, melynek értelmében december 31-éig feloszlatják a vallásügyi minisztériumot, a rabbinikus bíróságok pedig a Tomi Lapid által vezetett igazságügyi tárca alá fognak tartozni. A főrabbinátus hovatartozásáról a jövőben egy kormánybizottság fog dönteni, amely a kérdésben konzultációkat folytat majd a főrabbikkal. A főrabbinátus sorsáról 60 napon belül fognak határozni. A Mafdahoz tartozó miniszterek kezdetől fogva élesen ellenezték a javaslatot a rabbinikus bíróságok adminisztratív áthelyezéséről, ezért még a szavazás előtt otthagyták a kormányülést és távollétükkel tüntettek. Shlomo Amar főrabbi a döntést hadüzenetnek nevezte a vallási intézmények ellen. A SASZ szellemi vezetője Ovádja József főrabbi pedig levelet intézett Sharon miniszterelnökhöz, amelyben tiltakozott az intézkedés ellen, amely kivonja a rabbinikus bíróságokat a főrabbinátus közvetlen ellenőrzése alól, és sérti a rabbinikus bíróságok autonómiáját. Tomi Lapid igazságügyminiszter, a Sinui párt vezetője elégedettségének adott hangot a döntéssel kapcsolatban, mondván nem kívánja a kést megforgatni a szívekben, de nagyon boldog, hogy a rabbinikus bíróságokat az igazságügyminisztérium alá rendelték. Folytatódik a sztrájk a kikötőkben és a kormányhivatalokban. Amir Perec, a szakszervezet vezetője, további szankciókkal fenyeget abban az esetben, ha a kormány nem tartja magát a két évvel ezelőtt aláírt egyezményekhez a munkaügyi vitával kapcsolatban. Amir Perec éles támadást intézett a pénzügyminiszter Benjamin Netanyahu ellen, aki szerinte egyoldalú lépéseket tett, és élethalál urának akarja megtenni saját magát, ő akarja eldönteni, ki vállalhat gyermeket, ki lehet képes családját eltartani. A szakszervezet vezetője ugyanakkor levélben fordult Sharon miniszterelnökhöz, melyben személyes közvetítésre kéri fel a felek közt. A kikötői dolgozók elbocsátásoktól tartanak abban az esetben, ha a kormány végrehajtja a kikötők tervezett privatizációját. A kérdést holnap tűzi napirendjére a Knesset. Szíria spanyolországi nagykövete ma reggeli nyilatkozatában közölte, Szíria katonai lépéseket tesz, ha Izrael újra támadást intéz a területe ellen. A szír nagykövet a vasárnap éjjel Damaszkusz közelében lebombázott palesztin terrorista képző bázisra célzott. Néhány órával később a nagykövet helyesbített, és úgy nyilatkozott, Izraeli támadás esetén Szíria a nemzetközi jognak megfelelő intézkedéseket fog hozni, és a biztonsági tanácshoz fordul. Damaszkusz elhatárolta magát spanyolországi nagykövetének kijelentéseitől, mondván ezek nem tükrözik a hivatalos szír álláspontot. A mai kormányülésen Shaul Mofaz védelmi miniszter kihangsúlyozta, hogy a lebombázott kiképzőbázissal kapcsolatos szír állítások, miszerint az már egy éve nem volt rendeltetésszerű használatban, nem felelnek meg a valóságnak. Igenis, funkciójának megfelelően működő palesztin terroristákat kiképző bázist bombáztak le az izraeli légierő vadászgépei Damaszkusz közelében. Mofaz a szombati öngyilkos merényletet végrehajtó terroristanőről elmondta, hogy izraeli rendszámú gépkocsival jutott el Jeninből Haifáig. Olyan térségről van tehát szó, ahol kész a biztonsági védőkerítés. Mofaz kijelentette, hogy utasítás adott az átkelőpontok megerősítésére Judashobron és Gáza körzetében. Az izraeli biztonsági erők készenlétben állnak, mivel a jelentések szerint a palesztin terrorszervezetek újabb merényletekre készülnek. A palesztin városok körül Júda és Somron térségében teljes körű zárlat van érvényben. Az ellenőrző pontoknál több tucat katonalány teljesít szolgálatot. A zöld vonal mentén kábítószer érzékelésére betanított kutyákat is bevetettek. Jenin körzetében tegnap két és ma újabb két öngyilkos merénylőjelöltet vettek őrizetbe. Jeruzsálem körzeti rendőrparancsnoka Nitzav Miki Lévi közölte, hogy néhány nappal ezelőtt letartóztattak egy palesztint útban Jeruzsálem felé, aki szintén öngyilkos merénylet elkövetésére készült. Újabb kelet-jeruzsálemi Hamas-sejt rendőrkézen. A Sabah letartóztatott egy háromtagú palesztin csoportot, amely a hebroni Hamas sejttel közreműködve fejtette ki tevékenységét a fővárosban. Ez a kelet-jeruzsálemi csoport felelős a kettes buszon elkövetett öngyilkos merényletért, melyet a Siratófaltól visszatérő imádkozók ellen hajtottak végre a közelmúltban, és számos gyermekáldozatot is követelt. A Hamas sejt ezen kívül három további öngyilkos merénylet előkészítésével foglalkozott a fővárosban. Eddig tartottak híreink, és most hallgassák meg Ádám Ráhel írását a jomkipuri háborúról. A jomkipuri háború és előzményei. A jomkipuri háború 1973. október 6-án délután 2 órakor tört ki. Észak felől Szíria, dél felől pedig Egyiptom haderői egyszerre indították el a támadást Izrael ellen. Az utolsó pillanatig titokban tartott közös terv alapján indította el Szíria és Egyiptom az Izraelre teljes mértékben meglepetésként ható háborút. S tették ezt egy olyan napon, ami a zsidó lakosság legszentebb napja, Jom Kippur, az engesztelés napja volt. A legnagyobb bőjtnap, a Jom Kippur, október 5-én este vette kezdetét, és a hagyományoknak megfelelően másnap estig tartott. Jom Kippur a legtöbb zsidó számára egyet jelent az ünneppel és az imával. Ilyenkor az emberek az estét és a másnapot a zsinagógában töltik. Izraelben a sötétség beálltával eljött a zsidó naptár legszentebb napjának különös nyugalma és mély csendje. 1973. október 6-án déli 2 órakor azonban ezt a csendet a szirénák búgása zavarta meg. Az emberek riadtan kapcsolták be rádiókészüléküket, hogy megtudják, mi történt. A rádió süket volt, fél órán keresztül hiába várták a híreket. 3:30-kor rövid közleményt adott ki az izraeli vezetés, ami így szólt. A szirénák nem tévedésből szóltak. Amikor újra megszólalnak, mindenki vonuljon az óvóhelyekre. Ez volt az egész. Nem adtak magyarázatot arra, hogy mi történt, és miért búgnak a szirénák az engesztelés napján. A közlemény után zenét sugároztak, Beethoven holdfény szonátáját. 1 órával később délután 3:30-kor elhangzott egy második rövid közlemény. Egyiptom és Szíria megtámadott minket, részleges mozgósítást rendeltünk el. Aztán újra felvíjogtak a szirénák, és izraeliek százezrei húzódtak az óvóhelyekre. Minden város utcáin beindult a forgalom. Az emberek sietve, szaladva jöttek-mentek. A járművek szélvédőire kapkodva kivágott papírokat ragasztottak, és azon azt hirdették, hogy mostantól katonai járműként szolgálnak. Katonákat szállítottak az egységeikhez. Ekkor már délután 4 óra volt. A harcok az északi és a déli határokon már 2 órája folytak. A rádió 4 órakor 2 újabb közleményt továbbított a lakossághoz. Mindenki kerülje a fölösleges utcántartózkodást, a benzinkodak rövidesen kinyitnak. Aztán újra a Beethoven zene hangzott föl. Arról semmit sem közöltek, hogy mi folyik a határokon. 16:30 újra megszólalt a rádió bemondó. Mindenféle közlekedést beindítunk. Megnyitottuk a szükségkórházakat a katonai sebesültek ellátására. A nem sürgősségi ellátása várakozóknak azonnal el kell hagyniuk a kórházakat. A katonai sebesültekre való utalás világossá tette, hogy valami nagyon súlyos dolog folyik a határokon. A rádió bemondó egy 1/2 órával később megerősítette, hogy súlyos a helyzet. A sínai félszigeten súlyos harcok folynak, mondta. Az egyiptomiak átlépték a szuezi csatornát, és a keleti parton vannak. Harcok folynak a levegőben és a szárazföldön egyaránt. Az Izrael elleni Jom Kipuri támadás előtt 2 nappal Golda Meir miniszterelnök asszony tanácskozást tartott Moshe Dayan hadügyminiszterrel és a katonai vezérkar tagjaival. Moshe Dayan hadügyminiszter tájékoztatta a résztvevőket, hogy délen a szuezi csatornánál és északon a Golán fensíknál szokatlanul nagy csapatösszevonások folynak. De a megbeszéléseken senki sem volt azon a véleményen, hogy a háború küszöbön áll, illetve, hogy a közeljövőben kitörhet. A tanácskozás résztvevői abban állapodtak meg, hogy majd csak 4 nap múlva, Jom Kipur után ülnek ismét össze, helyzetelemzés céljából. Moshe Dayan hadügyminiszter október 4-én együtt ebédelt Rehavam Zeevi ezredessel, aki néhány héttel azelőtt mondott le központi parancsnoki tisztjéről, és a következő sokatmondó kijelentések hangzottak el. Az az érzésem, hogy háború közeleg, és én nem leszek részese, mondta Zeevi Dayannak. Miről beszélsz? Nem lesz itt háború. Sem ezen a nyáron, sem ezen az őszön. Semmi alapja sincs annak, amit mondasz, válaszolta Moshe Dayan. Pedig az izraeli katonai hírszerzés már augusztus végén tudott a nagy egyiptomi csapat összevonásokról. Légi felvételei voltak az egyiptomi hídverési gyakorlatokról a Níluson. Látta, hogy több méter magas homokfalat kotornak össze a buldózerek a szuezi csatorna mellett. De az izraeli katonai vezetés azt hitte, hogy mindez egy nagyobb méretű egyiptomi hadgyakorlat előkészületeit szolgálja. Úgy értékelte, hogy Anwar Sadat, egyiptomi elnök, addig nem indít háborút Izrael ellen, amíg meg nem kapja a Szovjetuniótól a legújabb típusú orosz gépeket. Az új gépeken való repülés begyakorlásához is idő kell, vélte az izraeli hadvezetés. Szíria pedig egyedül nem mer kikezdeni Izraellel. Ez volt az elfogadott koncepció. A tájékozottságáról híres izraeli hírszerzés csődöt mondott. Nem tudta, hogy Anwar Sadat és Hafez al-Assad már 1973. márciusában megegyeztek egy közös Izrael elleni katonai akcióban, 2 frontos háborúban, amely megosztja majd Izrael erejét. Az izraeli vezérkar pesszimistán gondolkodó tagjai is úgy vélték, hogy Egyiptom legrosszabb esetben is csak egy rajtaütésszerű támadásra készülhet. Talán megpróbál átkelni a szuezi csatornán. Izrael azonban könnyen visszaveri, és majd szépen elvonul. Az egész nem tarthat tovább 1 napnál, vélekedtek az izraeli hadvezetés gyanakvóbb tagjai. Az izraeli becslések 1-től 1-ig hibásak voltak. Ezért történhetett meg, hogy Izraelt Jom Kippur napján meglepetésszerűen lerohanhatta Egyiptom és Szíria hadereje. A 24 napig tartó háború végül Izrael győzelmével zárult, de nagy áldozatot követelt az országtól. 2600 hősi halottja, 7500 sebesültje és 300 fogságba esett katonája volt a háború végére. És végül az időjárás jelentés. Kissé emelkedni fog a hőmérséklet, a Meteorológiai Intézet jelentése szerint a várható legalacsonyabb éjszakai és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 19 és 29, a földközi tenger partján fekvő Tel Avivban és Hajfán 23 és 29, a Negev sivatagbeli Berséván 18 és 31 Celsius fok közt várható. Elézést, és Élaton 24 és 37 Celsius fok közt lesz. Kedves hallgatóink, önök a Kol Yisrael, az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallották Jeruzsálemből. Mai adásunk végére értünk, búcsúzunk hallgatóinknak. Jó estét kívánunk Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Shalom ve'erev tov Mirushalayim, és Gmar Hatima Tová minden kedves hallgatónknak.
רקע, רשת קליטת עלייה.
כל ישראל, גולוס ישראל, רדיוסטנציה רקע.
ישראלское радиовещание на русском языке.
Говорит Иерусалим, израильское время 20 часов. Шалом, добрый вечер. В эфире радиостанция.